Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 236. dicséretünket énekeljük. A 236. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva többi fennmaradó verseket énekeljük végig dicséretünket. A 236. dicséretünk első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és
Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. részének az első három verséből. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünk megkörnyékező bűnt, az álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ámen.
Istennek szent lelket egy áldottá szívünkben a hallott igét. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk arra imádságunkban. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te emeld fel a tekintetünket, Te emeld fel a szívünket. Valóban ne fáradjunk el, ne csüggedjünk el, sem most, se ebben az esztendőben, se életünk bármely napján, hanem mindenkor tudjunk benned megújulni, tőled lelki-testi erőt venni. Oly sok minden van, Urunk Istenünk, megvalljuk, amely fáradtságra, csüggedésre, félelmekre és kétségekre ad okot az életünkben. Oly sok kihívás, amelyben érezzük, hogy kevés a mi emberi erőnk. Oly sok kiszolgáltatottság, amelyben gyámoltalannak érezzük magunkat. Oly sok szomorúság és keserűség látogat meg minket, amelyben vigasztalhatatlanok vagyunk. S oly könnyen összetörik bennünk, Urunk, a reménység és a hit. Ha csak magunkra nézünk, ha csak erre a világra nézünk, jogos minden kétkedésünk, jogos az elerőtlenedésünk, jogos a keserűségünk, de add, Urunk, hogy mi valóban rád tekintsünk most is. Most is minden idején életünknek. S rád tekintve megújuljunk a hitben, megerősödjünk, békességet, vigasztalást nyerjünk, s tudjunk előre tekinteni, előre a holnapunkra, a jövendőnkre, amelyet te kezedben van, s amelyet te készítettél el nekünk, s amelyet te megnyitottál az örökké valóság felé. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy itt közöttünk, s el ne hagyj minket életünk egyetlen napján sem. Amen. Ige hallgatására készülve testvérek a 32. Zsoltárunknak első versét énekeljük. A 32. Zsoltárunknak első versét, mely így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az igéjét, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, ugyanint írva található a már felolvasott igerészben, református bibliaolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészben, a zsidókhoz írt levél 12. részének első versében eképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, s a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a környezetemben, de talán azt mondhatjuk úgy általánosságban is igaz, hogy sokan szeretik a sportot. Sokan sportolnak, mások inkább csak nézik, szeretik a sportot, és szurkolni szeretnek nagyon egy-egy sport eseményen. Közösségünkbe tartozik valaki, akit van szerencsém ismerni, és többen ismerhetünk, egy nem fiatal ember már, aki 246 kilométert fut le 30 óra alatt. Rendkívüli sportteljesítmény. Magyarországon az első ebben az ultramaraton futó kategóriában ez az úriember. Fantasztikus élmény hallgatni az ő élmény beszámolóját. Mindig megkérdezzük, hogy is mit gondolsz 100 kilométer után, hogy ó, már csak 140 van hátra, milyen jó lesz majd, vagy 200 kilométer után már csak 46 kilométert kell lefutni. Fantasztikus dolog, nyilván fantasztikus élmény túl lenni egy ilyen alkalmon. Bizonyára kevesen tervezhetjük azt, hogy valamikor is még egy ilyenen részt veszünk. De szurkolni is nagy élmény, amikor ő elindul ezen a spártatlonnak nevező futóversenyen, részt vesz, és akkor többen a baráti ismeretségi körben ott ülünk a számítógép előtt, és nézzük, hogy hogy halad, halad-e még, de nagyon veszélyes is egy ilyen verseny. Folyamatosan ellenőrzik őket az orvosok, kérdéseket tesznek föl nekik, nem azért, hogy tudnak-e válaszolni a kérdésekre, hanem hogy figyeljék, hogy vajon mentálisan, fejben egészségesek-e még. És ha valaki zavarodottan válaszol, azonnal leállítják a versenyét. Azonnal félreállítják, és nem futhat tovább. Mert egy ilyen verseny nem csak a szervezetet gyötri meg, hanem bizony sokan azt mondják, hogy ezek a nagy versenyek fejben dőlnek el. Ebben a versben, ebben az ige versben, amely ma szól hozzánk a zsidókhoz írt levélből, Pál apostol egy versenyre hív meg minket. Nem csupán szurkolónak, hanem versenyzőnek is. A bibliai szentírók gyakran használják a futás, a futóverseny képét az Isten követésének a hasonlatára. Mint ahogy mi is gyakran használjuk ezt a képet az életünk, az élethelyzeteink, az érzéseink szimbólumaként. Gyakran mondjuk azt, hogy lótunk, futunk a dolgaink után. Azt is jelenti talán ez, hogy erre-arra megyünk, hogy nem olyan egyenes pályán megyünk, hogy néha gyorsabban haladunk, néha lassabban, néha jobban összeszedetten és céltudatosabban, néha csak úgy bizonytalanul, de az életben mégis haladunk előre is. Nem is olyan lassú ez a tempó és fárasztó, mondja a futás képe. Még jobban kifejezi ezt az érzést, amikor valaki azt mondja, egy rohanás az életem. Rohanás az életem, nem is talán egy dolog után, hanem az egész élet olyan gyorsan halad. Olyan gyorsan nőnek fel a gyermekeink, az unokáink, olyan gyorsan változik az életünk, hogy mi magunk szinte már nem is tudjuk követni ezeket a változásokat. Vagy, ha nem is az életünkre gondolunk, csak egy-egy nap után is szoktuk mondani azt, egész nap loholtam, ki vagyok fulladva, el vagyok fáradva. Fárasztó az élet, az életünk futása, az élet időnk megfutása, amit tennünk kell. Ez a kép azonban nem konkrétan az életünk fárasztóságáról szól. Ez a kép, a futóverseny és a célba érés képe nekünk az Isten követésről szól, és a keresztény életről. Mit tanít nekünk az apostolnak ez az igéje? Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Az első, amit megtanít nekünk ez az igevers, hogy ezen a pályán már sokan futottak előttünk is. Így kezdi az apostol, mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül. Jézus Krisztus követésében, az Isten követésében már nagyon sokan jártak előttünk. Miért fontos ez? Miért jó ezt tudnunk? Azért, mert előfordulhat velünk, hogy elbizonytalanodunk. Tényleg ez a mi útunk? Tényleg ezen az úton kell nekünk járnunk? Visz valahova ez az út? Jelent ez valamit? Érdemes rálépnünk és ezen a pályán futnunk? Az ige azt mondja, nagyon sok bizonysága van már annak nemzedékről nemzedékre, hogy igenis érdemes. Igenis van egy ilyen pálya. Igenis Isten adja ezt az emberek elé, és Isten segíti ezen végigjárni az embereket. Amikor elbizonytalanodunk, gondoljunk a bizonyságtevők fellegére, akik előttünk végigjárták ezt a pályát. Célba lehet érni ezen a pályán. Kicsoda üdvözül, de van-e üdvösség egyáltalán? A Biblia nem nagyon szól erről konkrétan, de itt mégis a zsidókhoz írt levél előző részében, a 11. részben egészen konkrétan felsorol olyan bizonyságtevőket, akiknek az élete számunkra mégis azt példázza, hogy célba lehet érni ezen a pályán. Így ad egy kis ízelítőt olyan emberek életéből, akiknek erőt meríthetünk a példájából, s tanít minket Noéról, Ábrahámról és Sáráról, Mózesről, és persze ott van előttünk Krisztus példája is, az ő bizonyságtételével, az ő hűségével, az ő kitartásával, és azzal a célba éléssel, amit az ő feltámadása, az ő mennybe menetele ad elénk. És természetesen nem csak azoknak a példáját érthetjük ide, akikről éppen a zsidókhoz írt levél előző része szól. Ide gondolhatjuk azoknak a példáját is, akik nem bibliai hithősök, de példával jártak előttünk. Itt a szószék mellett itt van az a tábla, mely a templom építésének idejéről ad örökséget előttünk. És ezen a táblán itt vannak nevek, akik a templom építés idején a gyülekezet elől járói voltak. Lenti P, azaz Lenti pap János, lelki tanító, lelki pásztor akkor, és utána sorban a presbitérium akkori, vagy a gyülekezet akkori elöljáróinak nevei. Természetesen nem csak ők alkották ezt a gyülekezetet, tudjuk jól. Vannak olyanok, akiknek leszármazottai még ma is itt ülnek ezekben a padoknakban, és büszkék az elődeikre is, jól teszik, és viszik tovább ezt az örökséget is. Fontos ez az örökség, de úgy tekinthetünk, akár erre a táblára is, és akár azoknak emlékére, akiknek neve nincs itt megörökítve, de nemzedékekkel előttünk jártak, mint a bizonyságtevőknek nagy fellegére, akiknek élete példázza nekünk azt, hogyan és mi módon lehet valóban hűséggel és kitartással megfutni azt a pályát, megtartani a hitet, bizonyságot adni a hitről, amely számunkra is áldott örökség lehet. Mi volt a kitartásuk? Mi volt az erejük? Mi volt a célba érkezésük kulcsa ezeknek az embereknek? Miért nem hátráltak ők meg sohasem? Pedig sokan közülük, akár a bibliai alakok, akár az előttünk járt generációk többsége sokkal nehezebb időben kellett, hogy helytálljon, mint mi. Sokkal nehezebb volt a versenypálya. Nem volt talán annyira egyenes. Nem volt talán annyira fair a küzdelem, amikor ők éltek, és mikor nekik kellett ezen a versenypályán futni, mint ami éppen nekünk adatik. Az ige, a mai ige részünk ebből a levélből három dolgot emel ki különösen is. Ebből, hogy mi az erő kulcsa, mi a siker kulcsa ebben. Az első így szól, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Mindannyian tudjuk, ha nem is próbáltuk, terhekkel, egy jól megrakott hátizsákkal lehetetlen futni. Lehetetlen egy futóversenyen elindulni, esélyesen megnyerni azt. Ha megnézett már valaki egy futóversenyt, akkor azt is tudjuk és láthatjuk, hogy a lehető legkönnyebb ruhába indulnak el a futók, sőt, a már említett versenyző barátunk cipőjét egyszer megfogva, megdöbben az ember, hogy mennyire könnyű egy ilyen futó cipő. A lehető legkisebb terhet kell, hogy magával vigye a futó, hogy a leggyorsabban elérhessen a célba. A Biblia, a Szentírás, a mi terheinket, amelyeket nekünk kell, amellyel nekünk kell indulnunk ezen a versenypályán, összegezve úgy nevezi, hogy bűn. De ez egy összegző szó. Bűnnek nevezi mindazt a terhet, ami az életünket nyomja. Sokan talán olyan sokszor hallották már ezt szószékről, vagy máshonnan, hogy nem is nagyon gondolják, hát ez már annyira elcsépelt dolog. A lelkipásztorok mindig erről prédikálnak. Az Isten igéje mindig erről szól. De ez egy összegző kifejezés. Bűnnek nevezi mindazt, amilyen teher, és ami elválaszt minket attól, hogy igazán célba érhessünk, az Istenhez érhessünk. Kibontva pedig mindenki ismeri a saját életében, hogy mit jelent ez. Mi az, ami ilyen teher számomra? Mi az, ami elválaszt engem Istentől, a másik embertől? Mindannyian ismerhetjük és felismerhetjük ezt a saját életünkben, és elsősorban a saját életünkben kell felismerni, talán a másik ember életében, mellettünk élő életében sokkal könnyebben beazonosítjuk, hogy mi az ő bűne. De Isten azt mondja, elénk adja az ő igéjét, elénk adja a parancsolatait, elénk adja az igéjében, mint tükörben azt a lehetőséget, hogy abba tekintve meglássuk mindezt. Meglássuk a saját életünkben, mi az a teher, amit hordozunk, amitől szabadulnunk kellene, amitől fel kellene szabadulnunk, hogy tudjunk futni, az Istennek közelségében lenni, az Istennel együtt haladni az életünk útján. Jézus Krisztus azért jön, ez az új szövetség nagy üzenete, ez az evangéliuma az Istennek, azért jön, hogy ezektől a terhektől megszabadítson minket. Megszabadítson a mi bűneinktől, hogy megbocsátója legyen, hogy hirdesse Isten kegyelmét, Isten szabadítását, és a lehetőséget, hogy enélkül is élhetünk. Az ige második tanácsa, hogy álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Álhatatossággal fussuk meg, kitartással, mindenkor megmaradva az Istennel való közösségben. Sokan élnek úgy, sokan éltek mindig is úgy ebben a világban, hogy belekapnak egy-egy dologba. Belekapnak valamibe, de azt gyorsan meg is unják, és inkább valami más felé fordulnak. Az iskolában, itt a mi iskolánkban is gyakran kapok szülőktől olyan levelet, amelyben arra kérnek, mondván, hogy az igazgatót már megkeresték, de elutasítást kaptak, hogy a gyermekük hagy fejezzen be egy-egy szakkört, valamit, amit elkezdett. Mert hogy az a rend, hogy ha valaki elkezd egy szakkört, vagy elkezd valamilyen képzést, akkor abban ki kell tartania egészen az tanév végéig. Nem lehet az, hogy valaki elkezd valamit, és utána egy hónap múlva abba hagyja, és kezd egy következőt, és azt is, és így váltogatja. Arra akarjuk nevelni ezzel a kötelezettséggel a gyermekeket, de még a szülőket is, hogy kitartóak legyenek, hogy álhatatosak legyenek abban, amit elkezdenek, azt próbálják ki. Mert hogy általános jelenség ezt, hogy gyorsan változtatjuk magunk kénye kedve szerint is sokszor, ha valami nem tetszik, azon túllendülünk. Így van ez a tanulással, Sokszor így van a hobbival, vagy éppen a sporttal is. Sokak életében így van ez a munkájukkal, a hivatásukkal is, vagy az emberi kapcsolataikkal, az emberi kapcsolatainkkal is. Az igében ez a szó szerepel, hypomone, ami azt jelenti, valóban így fordítjuk, hogy álhatatosság, egészen konkrétan azt jelenti, hogy alatta maradni valaminek, akkor is, ha az teher, ha az már olyan kihívás, hogy nem kellemes feltétlenül hordani, megtartani, megmaradni, akkor is kereszténynek lenni, hívő embernek maradni, akkor is, amikor ennek nem csak azt érezzük, hogy milyen lelki ereje van, milyen nagy könnyebbség az életemben, hogy van egy kapaszkodó, egy biztos pont az életemben, hanem akkor is állhatatosan és kitartással megmaradni ebben, amikor a terhei is jönnek. És bizony az első keresztjének nagy terheket hordoztak. Sokszor az egész életük volt kockára téve azért, hogy állhatatosak maradjanak, hogy megmaradjanak a hitben. Azt mondja az ige, álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Csak az fog célba érni, aki célba akar élni. Akinek mindenkor az leveg a szem előtt, hogy oda kell eljutnom, oda szeretnék eljutni. Minden vágyam az, hogy célba érjek. Célba csak az fog érni, aki célba is akar érni. Az interneten, ha valaki ismeri ezt a YouTube nevű oldalt, van egy kis film Derek Redmondról, egy amerikai futóról, aki 1992-ben a barcelonai olimpián a 400 méteres síkfutás elődöntőjében megsérült. 150 méter után elszakadt a combizma. Egész életében szinte arra készült, hogy az olimpián futhasson. Amikor futás közben megsérült, az látszik a képeken, hogy eleinte összeomlik, letérdel, a fejét fogja, sír, majd úgy dönt, hogy mégis beteljesíti ezt az olimpiai álmát, és célba ér. Föláll, és bicegve, sántikálva, fél lábon ugrálva, elindul a cél felé. Számára mindennél többet jelentett az olimpiai szereplés. Mindennél többet, az egészségénél is többet jelentett, hogy célba érhessen, hiszen tudta, hogy ez a sérülése még rosszabb lehet. Mindennél többet jelentett, mert nem foglalkozott azzal, hogy ő már biztosan csak az utolsó, és már valójában sehol sem fogják jegyezni így a nevét. De célba akart érni. Ott volt benne ez a nagy vágy, ez a nagy akarás. A kérdés számunkra, hogy mi a mi célunk? Milyen célt ad elénk Isten igéje? Isten azt mondja, azért jön Krisztus, és Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Az üdvösség, az örök élet, az Istennel való közösség, és az ő dicsőségében való élés, és az ő dicsősége, ez az emberi élet nagy célja. Akarunk-e ide eljutni? Ez a dolog ugyanis csak részben szól rólunk, sokkal inkább az Úristenről. Csak részben szól rólunk, az Úristen ránk is kiterjeszti az ő örökké valóságát. Az Úristen nekünk is ad az ő dicsőségéből, nekünk is ad önmagából, a vele való közösségből. De itt nem a mi dicsőségünkről van szó, mint egy olimpiai arany érem esetében. Nem a mi nagy győzelmünkről van szó, az Isten dicsőségéről, az Isten mindenhatóságáról, az Isten fennségéről és királyi létéről van szó, nem az emberéről. És nekünk ezt érdemes, és ezt kell szolgálni, és ezért érdemes küzdeni, ezért a célért, és ennek nem marad el a jutalma. A miénk is lesz az örökké valóság, a miénk is lesz az Isten dicsősége, és az Istennel való közösség és szeretet mindennél drágább dolog lehet számunkra. A harmadik felszólítás, a harmadik segítség így szól az igében, ez már a második versből szól hozzánk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ha ránézünk, ez segíthet nekünk, hogy megfuthassuk pályánkat. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ő már a célban van, vagy ő a cél, így is fogalmazhatjuk ebben a képben. De talán még inkább úgy helyes ez, hogyha ránézünk a hit szerzőjére, aki adja nekünk ajándékba a hitet, és aki mindezt beteljesíti a mi életünkben is, még pontosabban úgy fogalmazunk, ami el is indulunk ezen a pályán, de azt fogjuk észrevenni, hogy Jézus bevisz minket a célba. Kicsit visszatérve az említett futó versenyre, az olimpián Derek Redmond történetéhez, azt látjuk ezeken a képeken, ha valaki majd megnézi, oda az a, ahogy bicegett a cél felé, egyszer csak a lelátóról egy férfi ugrott a pályára, és oda futott hozzá, biztonsági emberek nem is tudták megállítani, mint később kiderült, ez a férfi, ennek a futónak az apja volt. Oda ment hozzá, átölelte a fiát, és segített neki eljutni a célig. Különben el se jutott volna addig, már összeesett volna. Ez az apa oda segítette a fiát, hogy teljesüljön ez az álma, hogy ha utolsónak is, de mégis célba érjen. Ez a kép talán egy kicsit érzelgős, különösen is ott a filmen olyan szép zenével van ez beállítva. De mégis jól visszaadja nekünk azt, amiről a Szentírás tanít minket. Isten, az Atya eljön, hogy minket, az ő gyermekeit segítsen, besegítsen a célba, mert magunktól nem tudnánk oda eljutni. Annyi sérülésünk van, annyi terhet cipelünk, hogy képtelenek lennénk végigfutni ezt a pályát. Nem lenne hozzá elég erőnk, még arra sincs erőnk, hogy lerakjuk a terheinket. Nem lennénk hozzá elég erősek, annyi sérülést okozunk önmagunknak, egymásnak, és annyi módon gátoljuk egymást, hogy ebben jól tudjunk versenyezni, hogy lehetetlen lenne ez számunkra. Szükséges nekünk ez a segítség, hogy Jézusra tekintve, a hit szerzőjére, tőle hitet kapjunk, az ő és annak beteljesítőjére, hiszen ő az, aki a megváltás művét helyettünk elvégzi, ő az, aki minket megvált. Rátekintve a tőle nyert hittel induljunk ezen a pályán, és tőle kapjunk erőt minden nap újra és újra, és tőle újuljunk meg a hitben, és így fussuk keresztény életünket, az Istennel való közösségben járásunkat, így éljünk e világ előtt. Erre tanít minket ez az ige, és erre tanít minket sok-sok bizonyságtevő élet, bibliai hithős, előttünk járt nemzedékek sokasága, erre tanít talán sok olyan ember, akit ismerünk, akiknek azt köszönhetjük, hogy talán most is itt vagyunk a templomban, ebben a közösségben, hallgathatjuk az Isten igéjét, tudunk imádkozni, tudunk az Istennel és egymással közösségben élni. Legyen áldott minden ilyen bizonyságtétel az életünkben, és legyen áldott az életünk, hogy mi is ilyen bizonyságtevők lehessünk. Amen. Válaszolva az igére, fennállva a 32. Zsoltárunknak 4. versét énekeljük. A 4. verset, mely így kezdődik, te vagy oltalmam, őrizd meg engemet. Helyünket elfoglalva, hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, azokért az életekért, kik előttünk jártak és bizonyságtevők voltak, kiknek ránk maradt életük példája és tanúsága, és minket is abban biztat és arra bátorít, hogy elinduljunk azon az úton, amelyen ők jártak, téged keressünk, téged kövessünk, rád figyeljünk, rád hallgassunk. Köszönjük így a bibliai hithősök életét és példáját, köszönjük így az előttünk élt elődeink életét és példáját. Köszönjük így a nagyszülőket, szülőket, tanítókat, lelkipásztorokat, presbitereket, azokat az embereket, akik tanítottak minket a te igédre, bibliai történetekre, akik tanítottak minket arra, hogy hogyan kulcsoljuk össze a kezünket és hogyan imádkozzunk, akik élete szép bizonyság volt előttünk, hogyan kell igazságban, szeretetben, a te követésedben járni. És erről tett bizonyságot az ő szavuk, az ő cselekedetük, az ő egész életük. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, ezekért a bizonyságtevőkért. Köszönjük, ha még itt lehetnek és itt élhetnek közöttünk, és legyen áldott az ő emlékezetük ma is, ha már a te országodban, a veled való közösségben, a te dicsőségedben lehetnek ők. Adj, Urunk, őszinte vágyakozást a szívünkbe, hogy mi is ezt keressük, mi is erre vágyjunk. Számunkra is ez legyen a cél, hogy téged megismerjünk, hogy a te dicsőségedre éljünk, és a te dicsőségedből mi magunk is elnyerjük az örökké valóságot, az Isten országát, az üdvösséget. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a te célod a mi életünkben. Add, Urunk, hogy mi is ehhez szabjuk magunkat. Látjuk, Urunk, hogy magunktól képtelenek lennénk ezt a célt elérni. Gyengék, esendők, erőtlenek vagyunk, oly sok minden választ el tőled, Urunk. És köszönjük, hogy te küldted a te fiadat, Krisztust, hogy ebben a segítségünkre legyen. Köszönjük az ő hűségét, kitartását, az ő szolgálatát ebben, megváltó munkáját. És köszönjük, Urunk Istenünk, a biztatást, amelyet az ő feltámadásában adsz nekünk is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, a mindennapokhoz erőért, biztatásért. Adj nekünk, Urunk Istenünk, rád figyelő, rád tekintő, benned bízó életet. Adj a nehézségekben, betegségekben, lelki terhek hordozásában, a gyász terhének hordozásában. Adj békességet, adj vigasztalást, s adj szabadítást. Add, Urunk, hogy amikor erőtlennek érezzük magunkat, amikor kiszolgáltatottnak érezzük az életünket, és amikor magunk körül is sok nyomorúságot látunk, szegénységben, betegségben, elesettségben, üldöztetésben élő emberek életében, akkor is tudjunk rád tekinteni, Urunk, és ne csak ezeket lássuk magunk körül, mindazt, ami rossz, mindazt, ami elkeserítő, hanem lássunk téged, aki ura lehetsz mindennek, és kérünk, légy is ura, légy szabadítója, és légy reménysége minden szenvedőnek. És köszönjük, Urunk Istenünk, ha felnyílhat a szemünk az örömre is, a te áldásaidra, mindarra, ami szép e világban, az életünkben, mindarra, ami jó, mindarra, ami szeretetre méltó, mindarra a szeretetre, amelyet kapunk tőled, és amelyet kapunk egymástól. Add Urunk ennek az örömnek teljességét, és ezért az őszinte hálaadást is. Tudjuk ezt megbecsülni, Úrunk Istenünk, és tudjuk ezzel mi is gazdagítani ezt a világot. Kérünk és könyörgünk, Urunk, lásd meg egyen-egyenként is életünket, és légy segítségünk, de lásd meg közösségeinket, így könyörgünk a családokért, így könyörgünk egy gyülekezetért, könyörgünk népünkért és nemzetünkért, és ezért az egész emberiségért. Légy mindannyiunk atya, légy mindannyiunk biztatója, bátorítója és erősítője, hogy életünk pályáján láthassuk a célt, és megfuthassuk azt eredménnyel. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 462. dicséretünket énekeljük. A 462. dicséretünket, annak mind a három versét, az első vers így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.